Fülesbagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 7. nap. Végződik a Decameron 6. napja, kezdődik a 7., melyen Dioneo uralkodása alatt olyasszonyokról folyik a szó, kik akár szerelemből, akár azért, hogy valami bajból menekedjenek, megcsalják férjüket, akár rájött az, akár nem keleten már minden csillag leáldozott, csak még a Lucifer, azaz a hajnalcsillag egy maga ragyogott a sápadt hajnali szürkületben, midőn az udvarmester felkelt, s a rengeteg málhával megindult az asszonyok völgye felé, hogy ottan mindent elrendezzen urának parancsa és rendelkezése szerint. Minek utána pedig eltávozott, nem sok időbe telt, hogy a király is felkelt, mivel felébresztette a málha cipelő emberek és az igavonó állatok lármája. Tehát felkelvén, felkeltette a hölgyeket s hasonlatos képpen mind az ifjakat. És még nem tűztek forrón a napsugarai, midőn valamennyien útnak indultak. És úgy érezték, hogy a fülemülék és a többi madarak még soha oly vidáman nem daloltak, mint ezen a reggelen. Madárdal kísérettel mentek mind az asszonyok völgyéig, hol még több dalos madár fogadta őket, melyek, mintha csak jövetelükön örvendeztek volna. Ottan körül sétáltak, és újra minden apróra megnéztek, s még szebbnek látták a helyet, mint tegnap, mivel hogy a reggeli idő jobban illett annak szépségéhez. Minek utána borral és csemegével elverték éjségüket, nehogy a madarak túl tegyenek rajtok a dalolásban, dalba kezdtek. És velük dalolt a völgy, szüntelenül visszhangozván dalaikat. A madarak pedig nem akarván alul maradni a versengésben, újabb és újabb édes dalokkal beléjezengedtek. De midőn elérkezett az ebéd ideje, megterítették az asztalokat az öldelő babérfák és egyéb gyönyörű fák alatt, a tavaska partján, és a király parancsára ottan letelepedtek, és ebéd közben elnézegették, amint a halak sűrű rajokban úszkáltak a tóvizében. Ez pedig nem csak a szemlélődésre, hanem imittamott a beszélgetésre is alkalmat adott nekik. De mikor az ebéd véget ért, s az ételeket és az asztalokat elvitték onnét, még az előbbinél is vidámabb hangulatban dalba kezdettek. Ez alatt a kis völgyben itt is, ott is felállították az ágyakat, és a figyelmes udvarmester valamennyit elfüggönyözte francia rása szövettel, és megrakadta párnákkal. És akkor a királynak engedelmével kiki kedve szerint szundítani térhetett. Aki pedig nem akart szundítani, élvezhette az egyéb rendes szórakozásokat, amint kedve tartotta. De midőn mind felkeltek, s ideje volt, hogy egybegyülekezzenek a novella mondásra, a király parancsára, nem messzire a mahelytől, hol ebédeltek. Akkor rendelte a király, hogy Emilia kezdje meg a novellák sorát. Ki is mosolyogván vidám arccal ekképpen fogott szóba. Első novella, Gianni Lotteringhi éjjel kopogtatást hall ajtaján. Felkelti feleségét, ki is elhiteti vele, hogy kísértet kopog. Oda mennek, hogy megbabonázzák valamely ráolvasással, mire a kopogás megszűnik, uram királyom, fölöttébb örvendeztem volna, ha netán kegyesen úgy rendeled, hogy más mondja az első novellát-e szép tárgyban, melyet elén kitűztél. De mivel neked is úgy tetszik, hogy én öntsek bátorságot a többi hölgyekbe, szívesen megteszem. És igyekezni fogok, drága hölgyeim, olyas valamit elbeszélni, mi hasznotokra lehet a jövendőben, mivel hogy valamint minden nő oly igen fél különösképpen a kísértettől. Melyről én, Isten látja a lelkemet, azt sem tudom, mi fánterem, de még nem is leltem olyan emberre, aki tudta volna, ám bátor mi nők mind egyenlőképpen félünk tőle. Hát akkor, ha novellámat jól megjegyzitek, megtanulhattok egy szent és ajánlatos és ebben fölöttébb hatásos ráolvasást, mellyel a kísértetet elűzhetitek, ha hogy meglátogat benneteket. Élt valaha Firenzében a Sambrancazio utcában egy apjú kereskedő, bizonyos Gianni Lotteringhi nevezetű, kimesterségében fölöttébb ügyes ember volt, ám bátor egyéb dolgokban némiképpen korlátolt. Emezett ügyűségéért több ízben is megtették őt a Santa Maria Novella Zsoltár éneklő testvérületének előjárójául, és tiszte volt vezetni azoknak oktatását, és gyakorta viselt más egyébe féle apró cseprő hivatalt, miért is fölöttébb büszkélkedett, és mindebben azért volt része, mivel jómódú ember lévén gyakorta jól megvendégelte a barátokat. Kik is hol nadrágot, hol csukját, hol skapulárét kunyorálván tőle, azoknak fejében megtanították szép imádságokra, és odaadták neki a mi atyánkot és Szent Elek énekét és Szent Bernát síralmát és Matilda szony dicséretét s egyéb ilyen figyfirikjet, melyeket ő fölöttébb megbecsült, és valamennyit gondosan megőrizte lelkének üdvösségére. Ennek pedig felesége volt bizonyos Mannuccio Dalla Cuculliának leánya, Tessa nevezetű, szemrevaló, kackiás, okos és huncut egy asszony. Mivel ismerte férjének együgyűségét, és szerelmes volt Federigo di Neripe Galottiba, viszont a csinos és daliási fiú is szerette őt, egyik cselédjével megüzente Hemes Federigónak, hogy jöjjön ki meglátogatni őt Gianninak Camerata melletti szép nyaralójába, hol egész nyáron által időzött, s hová Gianni néha napján kijött vacsorázni és aludni, reggel pedig visszament műhelyébe s nyilván a testvérületébe is. Federigo, ki fölött épp kívánkozott-e látogatásra, a néki mondott napon este felé elment hát a nyaralóba, s mivel az estén Gianni nem jött ki, kényelmesen és nagy gyönyörűséggel vacsorázott és hált az asszonnyal, s karjaiban tartván őt, amaz éjszakán hatott elzengett rajta a férje urazsolosmái közül. De mivel sem ő, sem Federigo nem úgy gondolta, hogy ez első éjszaka legyen az utolsó is, hogy ne kelljen minden alkalommal a szolgálóval üzennie érte, megegyeztek a következőképpen. Minden nap, ahogy hozzámegyen, vagy távozik a nyaralójából, mely valamivel magasabban volt, nézzem le abba a szőlőbe, mely az asszonynak háza mellett volt, hol is szőlőkaróra tűzött szamárfejet fog látni. Ha ez a szamárfej pofáját Firenze felé fordítja, azon éjszakán bízvást és nyugodtan jöjjön be az asszonyhoz este a sötétben, és ha a kapu nem volna nyitva, kopogtasson halkan háromszor, mire az asszony majd kinyitja. Ha pedig látja, hogy a szamárnak pofája fieson lefelé fordul, ne jöjjön be, mivel akkor ott van Gianni. És ekképpen cselekedvén, gyakorta együtt mulattak. Történt azonban egyik este, hogy mikor Federigónak Monna Tessánál kellett vacsoráznia, és az asszony éppen két kövér kappant süttetett, Gianni késő este váratlanul kijött. Az asszonynak sehogy sem volt ínyére ez, és a férjével együtt kevéske füstölt húst vacsorázott, melyet különfőzetett, a szolgáló leánynak pedig meghagyta, hogy takarja fehér asztalkendőbe a két sült kappant, hozzá egy csomó friss tojást meg egy üveg jóbort, és vigye a kertbe, hová be lehetett jutni úgyis, ha az ember nem ment a házon keresztül, és ahol néha-néha vacsorázgatott már Federigóval. És meghagyta a szolgálónak, hogy tegye az egészet a kis füves térség szélén a baraszkfa tövébe. Rossz kedve pedig oly nagy volt, miképpen elfeledte megmondani a szolgálónak, hogy várja meg ottam Federigót, és mondja meg neki, hogy Gianni megjött, és vigye haza Emesholmit a kertből. Maga pedig Giannival együtt lefeküdt, hasonlatosképpen a szolgáló is, és nem sok időbe telt, hogy Federigo megérkezett, és halkan egyet koppantott a kapun, amely tőszomszédságában volt a masszobának, úgyhogy Gianni tüstént meghallotta s ugyancsak a felesége is. De hogy Giannyiban gyanú ne támadjon ellene, az asszony úgy tett, mintha aludnék. Federigo várt kicsinyég, aztán másodszor is kopogott. Gianni elcsodálkozván ezen megrögte kissé feleségét és szólott, tessa hallod ezt? Úgy rémlik nekem, hogy kopogtatnak a kapunkon. Az asszony, ki jobban hallotta, mint a férje, úgy tett, mintha most ébredeznék és szólott. Micsoda, mit mondasz? Azt mondom, felelte Gianni, hogy úgy rémlik, mintha kopogtatnának a kapunkon. Kopogtatnak? Jajjaj, Giannim, hát nem tudod, mi ez, a kísértet, mely engem már napok óta halálra rémítget éjszakánként. Mindeddig, mikor meghallottam, nyomban fülikbe takaróztam, s nem mertem előbb kidugni a fejemet, csak akkor, mikor már kivilágosodott. Felelte erre Gianni, ugyan, asszony, ha csak ennyi az egész, ne félj, hiszen az imént, mikor lefeküdtünk, elmondtam a telucist meg az intemeratát és sok egyéb szép imádságot. Meg is áldottam az ágynak minden sarkát az atyának és fiúnak és szentléleknek nevében. Hát bizony nem kell félni, mivel hogy minden ő hatalmával sem lehet ártalmunkra. Az asszony azonban, hogy Federigo gyanút ne fogjon ellene, és ne talán szakítson vele, elhatározta. Minden áron fel kell, és értésére adja, hogy Gianni itt van. Szólott tehát férjének, jó, jó, csak mondogasd az imádságaidat, de én bizony nem érzem magam nyugodtan és biztonságosan, míg nem megbabonázzuk azt, ameddig te is itt vagy. Kérdezte Gianni, hát hogyan kell megbabonázni? Felelte az asszony, én nagyon jól értem a megbabonázás módját, mivel tegnap előtt, mikor Fiesoléban jártam a búcsún, egy vezeklő asszony, ki isten a tanúm, mely szent életű, látván, mennyire félek, megtanított egy szent és szép ráolvasásra, és azt mondotta, hogy minek előtte vezeklőnek állott, többször is próbát tett vele, és mindig foganatja volt. De Isten tudja, sohasem mertem próbát tenni vele egy magamban. De most, hogy itt, vagy te is, menjünk együtt megbabonázni a kísértetet. Gianni azt felelte, hogy szívesen, és felkelvén, lábujjhegyen mind a ketten a kapuhoz mentek, mely mögött még mindig ott várakozott Federigo, most már ugyan némiképpen gyanakodván. És mikor odaérkeztek, mondotta a hölgy Giannynak, mikor szólok, köpj egyet. Jól van, felelte Gianni, és az asszony belekezdett a ráolvasásba, és szólott ekképpen, kísértet, ki éjjel kísért szerte széjjel, húzd be farkat soldalogi, ahogy jöttél, takarodj. Kinn a kernek füvében, vén barasz kfa tövében lelsz majd zsíros kappam pecsenyét, tyúkom búkom száz pöttyenetét, idd meg rá a bort, irhádat elhord, és ne bánt se engemet, se Giannim, édes férjemet. És ekképpen szólván, odaszólt férjének, köpj egyet, Gianni. És Gianni köpött. Federigónak, ki odakint áldogált, és az egészet hallotta, eloszlott a féltékenykedése, és bár igen dühös volt, mégis oly nagy nevethetnék je támadt, hogy majd megfukkad bele, és midőn Gianni köpött, halkan ezt mormogta. Bár a fogadat is kiköpnéd. Minek utána az asszonyi módon háromszor ráigézett a kísértetre, férjével együtt visszatért az ágyba. Federigo, ki még nem vacsorázott, mivel abban volt, hogy az asszonnyal vacsorázik, s mivel jól megértette a ráolvasás szavait, kiment a kertbe, s minek utána a vén baraszkfa tövében meglelte a két kappant meg a bort, meg a tojásokat, hazavitte az egészet, és farkasétvágyjal megvacsorázott. Annak utána pedig több ízben is, ha az asszonnyal találkozott, sokat kacagott vele együtt mezvarázslaton. Igaz, hogy némelyek szerint az asszony csak ugyan fieso lefelé fordította a szamárfejet, de egy paraszt, ki a szőlőn által ment, rávágott a botjával, mire az egyet-kettőt forgott, s végül is úgy állt meg, hogy Firenze felé nézett, miért is Federigo azt hitte, hogy hívják és eljött. És akkor az asszony állítólag így mondta a ráolvasást. Kísértet, kísértet, menj, Isten veled, más forgatta, nem én a szamárfejet, miért is verje meg két kézzel az Isten, mivel hogy a férjem, Gianni vagyon itten. Annak okáért Federigo eloldalgott, és szállás és vacsora nélkül maradt. De az egyik szomszédasszonyom, ki nagyon öreg asszony már, meséli, hogy amint kisleány korában hallotta, mind a kettő igaz, de az utóbbi eset nem Gianni Lotteringhivel történt, hanem bizonyos Gianni Dinello nevezetűvel, ki a Porta San Pierónál lakott, és éppen olyan tökkel ütött bamba volt, mint Gianni Lotteringhi. Annak okáért, kedves hölgyeim, tetszésetek szerint választhatjátok a kettő közül akármelyiket, vagy akár mind a kettőt is. Az efféle ráolvasásoknak fölöttébb nagy erejük vagyoni dolgokban, miként most hallottátok. Jegyezzétek meg magatoknak, talán még hasznát vehetitek. Második novella, Peronella hordóba bújtatja kedvesét, mikor a férje hazatér. Mivel pedig a férje hordót eladta, az asszony azt mondja, hogy ő is eladta valakinek, aki éppen benne van, és megvizsgálja, vajon épe. Akkor az illető kibújik, a hordót a férjel kitisztogattatja, és hazaviteti házába harsogó kacagással hallgatták végig Emilia novelláját, és valamennyien magasztalták a szép és szent ráolvasást. Mikor pedig a novella bevégződött, parancsolta a király Filostratónak, hogy folytassa. Ki is ekképpen fogott szóba, drága hölgyeim, a férfiak, különösképpen a férjek annyiszor megcsalnak benneteket, hogy ha hébe-hóba megesik, hogy egy-egy asszony is megcsalja a férjét, nem csak örvendeznetek kell rajta, hogy ez megesett, vagy hogy ilyesmiről hallottatok, vagy értesültetek valakitől, hanem szerte járván magatoknak is terjesztenetek kellene az ilyesminek hírét, hogy a férfiak kézbe vegyék, ha ők értik a módját, értik ám az asszonyok is. Ez pedig nektek csak hasznos lehet. Mivel, ha valaki tudja, hogy a másik is érti a módját, nem adja fejét oly egy könnyen csalásra. Tehát bizonyos, ha a férfiak megtudják mindazt, mit ebben a tárgyban mi itten beszélünk, fölöttébb nyomósok leszen számukra tartózkodniok attól, hogy benneteket megcsaljanak, tudván, hogy ti is hasonlatosképpen megcsalhatjátok őket, csak akarnotok kell. Tehát elmondani kívánom nektek, miképpen csúfolta meg férjét hirtelen ötlettel egy közrendű fiatal menyecske, hogy a csávából menekedjék. Nemrég ideje még, történt Nápolyban, hogy valamely szegény ember feleségül vett egy Peronella nevezetű csinos és kaszkiás leányzót. A férfinak kőművesség volt a mestersége, a menyecske pedig fonogatott, és ekképpen szűkös keresményükből úgy, ahogy eltengették életöket. Történt, hogy valamely léha ifjú megpillantotta egy napon emes Peronellát, és mivel fölöttébb megtetszett neki, beleszeretett, és addig-addig legyeskedett körülötte külön-különféle módokon, míg nem a menyecske megbarátkozott vele. És hogy találkozhassanak, a következőképpen egyeztek meg, mivel a menyecske férje mindig reggel idejében felkelt, hogy munkába menjen, vagy munkát keressen, az ifjú ott leselkedik majd, hogy lássa őt elmenni hazulról. S mivel a mazutca, melyben laknak, s melynek neve Avorio, igen elhagyatott, amint a férj távozik, az ifjú nyomban besurran az asszonyhoz. És valóban gyakorta ekképpen cselekedtek. Történt azonban idővel egy reggelen, hogy mikor a derékatyafi elment hazulról, és Giannello Strignano, mivel hogy ez volt az ifjúnak neve, besurrant a házba, és együtt mulatott Peronellával, kevés idő múltán hazatért a férj, holott máskor egész napon által nem szokott hazajönni, és hogy az ajtót zárva lelte, kopogtatott s kopogtatás után ekképpen szólott magában, Istenem, mindörökre áldott légy. Mivel hogy ám bár szegény sorba helyeztél, vigasztalásomra legalább Bederék és tisztes asszonykát adtad feleségemül. Látod, most is tüstént bezárta az ajtót, amint távoztam, nehogy valaki bemehessen hozzá és bosszúságot okozzon neki. Peronella észrevette, hogy a férje jön, mivel megismerte a kopogtatásáról. Szólott tehát, jaj, Giannellóm, végem van, itt a férjem, hogy az Isten akárhová tegye. Most hazajött, és nem tudom, mit jelent ez, hiszen soha máskor nem szokott hazajönni ebben az órában. Talán meglátott, mikor besurrantál. De az Isten szerelmére, akárhogy van is a dolog, búj be ide ebbe a hordóba, én megmegyek ajtót nyitni, s majd meglátjuk, mi az oka, hogy ma ilyen hamar hazajött. Giannello tehát tüstént bebújt a hordóba, Peronella pedig kiment ajtót nyitni férjének, és nagyon mérgesen mondotta neki, hát ez meg már miféle új módi, hogy ilyen korán hazajöttél ma. Ha jól veszem észre, mintha ma nem akarnál dolgozni, mivel látom, hogy szerszámaidat is hazahoztad. Hát aztán miből fogunk megélni, ha te ekképpen cselekszel? Miből veszünk kenyeret? Azt hiszed megengedem, hogy zálogba csapdaszoknyámat és egyéb ringyem rongyomat? Hiszen én már éjjel-nappal egyebet sem teszek, csak fonok, megfonok, és már a hús is leválik a körmömről, hogy legalább annyi olajunk legyen, hogy a mécsesünket meggyújthassuk. Férjem uram, nincs olyan szomszédasszony, ki ne csodálkoznék rajtam, és ne csúfolna, hogy ennyit töröm magamat, és így kemény munkában ennyit fáradozom. Te meg csak úgy hazajössz, és lógatod a karodat, holott bizony munkában kellene lenned. És ekképpen szólván sírva fakadt, és megint rákezdte, jaj, én szerencsétlen, ó, én boldogtalan, mely rossz órában születtem, mely nyomorult sorsra jutottam. Micsoda deréki fiút kaphattam volna férjemül, s én nem akartam, hanem inkább ehhez mentem, ez pedig nem gondolja meg, micsoda lányt kapott feleségül. Más asszonyok bezzegélik világukat a szeretőikkel, s egy sincs közöttök, kinek ne volna kettő-három, és élveznek és férjük előtt a csillagot is letagadják az égről. Nekem pedig szegény fejemnek, mivel hogy jó vagyok, s nem fűlik fogam efféle dolgokhoz, búbánatnál és boldogtalanságnál ugyan nincs egyebem. Nem is tudom, miért nem szerzek én is szeretőt a többiek módjára. Értsd meg józan ésszel, férjem uram, hogyha rossz akarnék lenni, bizony könnyűszerrel találnék szeretőt, mivel hogy van éppen elég csinos ifjú, aki szeret engem, és utánam settenkedik és üzenget nekem, és ígérget enger pénzt, vagy ruhát meg ékszert, ha inkább kedvemre vagyon. De bizén ilyesmit soha nem vettem lelkemre, mert már az anyám sem volt ilyen fajta asszony. Te meg csak úgy hazajössz, holott dolgoznod kellene. Felelte a férje, ejnye, feleség, az Isten szerelméért, nem érgelődj. Elhiheted nekem, hogy tudom, ki vagy, s éppen ma reggel is meggyőződtem róla. De a dolog úgy van, hogy én dolgozni mentem, csak hogy nyilván nem tudod, amint hogy magam se tudtam, hogy ma Sanga Leone napja vagyon, sennél fogva munkaszünet. Ezért jöttem hát haza ebben az órában. De azért gondoskodtam róla, s módját leltem, hogy több mint egy hónapra legyen kenyerünk, mivel hogy eladtam ennek az embernek, ki, mint látod, velem jött, azt a hordót, amely, tudod, már régóta hutunkban volt itt a házban. 5 tallért ad érte, mondotta akkor Peronella, hát épp ez az én bajom. Te férfi vagy, és kint csavarogsz, és bizony ismerhetnéd a dörgést, és itt vanni. Eladsz egy hordót 5 talléron, holott én, ki asszony létemre szinte soha ki nem mozdulok a házból, tudván, mely alkalmatlanságot okoz nekünk idebent, 7 talléron adtam el ennek az atyafinak, aki éppen mielőtt beléptél volna, belebújt, hogy megnézze, nincs-e valami baja. A férjennek hallatán mód felett megörvendezett, s odaszólt annak, ki a hordóért jött, atyafi, menj Isten hírével. Hiszen hallod, hogy a feleségem 7 talléron adta el, holott te csak 5-öt kínáltál érte. Felelte rá az atyafi, Istennek ifa kereszt, és elment. Peronella pedig mondotta férjének, menj oda hát, ha már itt vagy, és ügynyél be a vásárt. Giannello, kifüleit hegyezvén, figyelt, vajon nem fenyegeti-e valamely veszedelem, nem kell erésen lennie. Peronella szavainak hallatán nyomban kibújt a hordóból, és, mintha nem is hallotta volna, hogy a férj hazatért, megszólalt. Hol vagy, asszonyság? Mondotta erre a férj, ki éppen odaért. Itt vagyok, mit akarsz? Felelte Giannello, ki, vagy te, én az asszonyságot keresem, kivele hordóra megalkuttam. Felelte férj uram, beszélj csak bízvást velem, mivel hogy én vagyok a férje. Mondotta akkor Giannello, úgy látom, a hordónak nincs semmi baja, de azt hiszem, seprőt tartottál benne, mivel hogy belülről valami száraz kéreg van rajta, melyet sehogy sem tudok a körmeimmel lekaparni. Tehát csak akkor veszem meg, ha előbb kitisztogatod. Peronella a szavába vágott, nem, ezen ugyan nem megy füstbe a vásár. Majd az uram kitisztogatja. Szólott a férje is. Bizony, hogy kitisztogatom. Lerakta hátszer számait, ingújra vetkőzött, gyertyát gyújtott, Kaparót kért, bemászott a hordóba, és kezdte kaparni. Peronella pedig, mintha nézni akarná munkáját, a fejét meg egyik karját, meg a vállát bedugta a hordó száján, mely nem volt nagyon bő, és ekképpen fogott szóba. Itten kapad, amott, emitt is. Nézd csak, ott még rajta maradt egy kevés. S miközben ilyen helyzetben útba igazította és figyelmeztette a férjét, Gianello, ki még aznap nem csillapította teljesen gerjedelmét, mikor a férj már is megjött, látván, hogy nem tehette meg úgy, ahogy akarta, elszánta magát, hogy úgy csillapítja, ahogy tudja. Odalépett tehát az asszonyhoz, kitestével egészen eltakarta a hordószáját, és csillapította véle ifjonti gerjedelmét olyképpen, mint ahogy a végtelen pusztaságokon a szilaj és felgerjedt mének meghágják parthi a kancáit, és épp abban a pillanatban teljesedett be gyönyörűsége, amikor férjuram készen lett a kaparással. Akkor tehát visszahúzódott, Peronella kivonta fejét a hordóból, férjuram pedig kibújt. Miért is Peronella odaszólt Giannellónak? Fogd ezt a gyertyát, atyafi, és nézd meg, eléggé tiszta-e már. Giannello belenézett a hordóba, és azt mondta, hogy most már nincs ellene kifogása, és meg van elégedve. Hát kifizette a 7 tallért, és férjurammal házába cipeltette a hordót. Harmadik novella, Rinaldo barát a komasszonyával szerelmeskedik. A férj ott kapja őt az asszony szobájában. Akkor tehát elhitetik véle, hogy a barát ráolvasott a fiacskája gilisztáira bármi burkoltan szólott is filostrató parthi a kancáiról, a szemfüles hölgyek mégis jót kacagtak rajta, bár úgy tettek, mintha máson kacagnának. De minek utána a király látta, hogy a novellának vége, parancsolta Elisának, mondja el novelláját. Ki is készséges engedelmességgel ekképpen fogott szóba? Kedves hölgyeim, Emiliának kísértett idézése eszembe juttat egy novellát egy másik ráolvasásról. Sám bár a novella nem oly szép, mint amaz volt, mégis el akarom mondani nektek, mivel hogy a felvetett tárgyban e pillanatban más nem jut eszembe. Tudnotok kell tehát, hogy élt valamikor Sienában egy előkelő családból való csinos ifjú, kinek neve volt Rinaldo. Ez pedig Fülix szerelmes volt szép szomszédasszonyába, valamely gazdag úrnak feleségébe, és abban reménykedett, hogy ha tanúk nélkül négy szem közt beszélhet vele, bizonyosan megnyeri tőle mindazt, mit csak kíván. Mivel tehát a hölgy áldott állapotban volt, az a gondolata támadt, hogy komaságba keveredik vele. Megbarátkozott hát a férjével, soly módon, melyet legtisztesebbnek vélt, közölte vele eme szándokát. Sebben meg is egyeztek. Minek utána tehát Rinaldo komájává lett Madonna Agnesának, és ekképpen némi elfogadható ürügye volt, hogy beszélgethessen vele, megemberelte magát, és szavakkal is értésére adta az asszonynak a szándokát, melyet az asszony már jóval előbb a szemében is olvasott. De bár az asszony nem éppen kelletlenül hallgatta, bizony ez nem sokat lendített dolgán. Nem sok idő múltán történt, hogy Rinaldo, ki tudja, mi okból, barátnak állott, és akármilyen volt is ottan az abrak, ő bizony megmaradt a szerzetben. És ám bátor, mikor barátnak állott, darab ideig sútba dobta komasszonya iránt való szerelmét és egyéb hívságos dolgait, mindazonáltal idők múltán, bár a csuhát ugyan le nem vetette, újból fölvette előbbi szokásait, és kezdte örömét lelni abban, hogy finom ruházatban cifrálkodhat, s minden egyéb dolgában is csinosítgatta és piperészte magát, és dalokat és szonetteket és táncra való énekeket írogatott és énekelt, és csupán efféle dolgokon jártatta elméjét. De miért beszélek én éppen a fentmondott Rinaldo barátról? Hát van-e barát, ki nem ekképpen cselekszik? Viha szégyen egy alázata ez a romlott világnak? Nem sül ki a szemük, hogy pocakosán járnak, arcuk piros posgás, ruházatukban és minden egyéb dolgaikban elpuhultak. És nem galambok, hanem fölmeredő tarajukkal pöffeszkedő kakasok módjára peszkesen járnak, és ne is beszéljünk arról, hogy celláik tele vannak mustárvajjal, megkenőcsökkel színig töltött égelyekkel, minden nemű csemegéktől dagadozó dobozokkal, szagos vizekkel és olajokkal teli üvegekkel meg palackokkal, malváziai meg görög és egyéb finom borokkal csordultig töltött kancsókkal, olyannyira, hogy, aki látja, nem is barát cellának, hanem fűszerszám, vagy kenőcsárus boltjának gondolná, s, ami még ennél is rosszabb, nem szégyellik, ha mások is megtudják, hogy közvényesek, s azt hiszik. Nem tudják az emberek nagyon is jól, hogy a folytonos bűt, az egyszerű és szűkös étel és a józan élet soványabbá, vékonyabbá és egészségesebbé teszi az embereket. És, ha netán mégis betegségbe esnek, semmiképpen nem köszvény a nyavajájuk, melynek gyógyítására a szüzességet s minden egyéb dolgokban is a szerény szerzeteshez illendő életmódot szokták orvosságul javallani. És azt hiszik, hogy más nem tudja, miképpen a szűkös életmód mellett a hosszas virrasztások, imádságok és önsanyargatások megsápasztják és elgyötrik az embernek testét. és hogy sem Szent Domonkosnak, sem Szent Ferencnek nem volt négy csuhája egy helyett, és nem jártak sejem finom és egyéb nemű drága szövetekben, hanem durva gyapjúból való, természetes színű posztóban, és nem cifrálkodásokáért öltözködtek, hanem hogy testöket a hidegtől védelmezik. Bár adná meg Isten e dolgokban a ma segedelmet, melyre szükségük vagyon a jámbor lelkeknek, kike barátokat eltartják. Minek utána tehát ekként Rinaldo testvérben újra felé lettek a régi sóvárgások, kezdette fölöttébb sűrűn látogatni komasszonyát. És hogy hegykesége egyre növekedett, most már sokkal a nagyobb konoksággal kezdte csábítgatni az asszonyt arra, mit tőle kívánt. A derék hölgy, ki érezte a heves ostromot, s kinek Rinaldo barát most talán jobban tetszett, mint annak előtte, mikor egy napon a barát sehogy sem hagyott neki békét, ahhoz folyamodott, mihez minden asszony folyamodik, mikor már hajlandó megadni azt, mit kérnek tőle, és szólott ekképpen, hogyan, Rinaldo testvér, hát szabad az ilyesmi a barátoknak. Felelte erre Rinaldo barát, Madonna, ha egyszer levetettem émes csuhát, pedig ugyan könnyű szerrel kibújok belőle, majd meglátod, hogy éppen olyan férfi vagyok, mint más, és nem vagyok barát. Az asszony mosolygásra vonta száját és szólott, jaj szegény fejemnek, hiszen a komám vagy, hát hogyan volna szabad ilyesmit elkövetnem? Nagy bűn volna ez, s én már sokszor hallottam, hogy halálos bűn. Ha nem volna az, igazán megtenném, amit kívánsz. Felelte erre Rinaldo barát, ostoba vagy ha csak ezért nem teszed meg. Nem mondom, hogy nem bűn, de nagyobbat is megbocsát az Isten annak, ki megbánja. De mondd csak, ki a közelebbi rokon a fiadnak? Vajon éne, ki a keresztvízre tartottam, avagy a férjed, ki nemzette őt? Felelte az asszony. Közelebbi rokona a férjem. Igazad van, mondta a barát, és hát a férjed vajon nem szerelmeskedik veled? Dehogy nem, felelte az asszony. Akkor hát, mondotta a barát, én, kitávolabbi rokona vagyok fiadnak, mint férjed, legalábbis éppen úgy szerelmeskedhetem veled, mint a férjed. Az asszony, ki nem értett a logikához, s kit könnyű volt levenni lábáról, elhitte, vagy legalábbis úgy tett, mintha elhinné, hogy a barátnak igaza van, és felelte, ki tudna vitára kelni te völcs szavaiddal. És annak utána, komaság ide, komaság oda, kényre-kegyre megadta magát neki. És nem ez volt az első és utolsó alkalom, hanem a komaság leple alatt, mivel így nemigen támadhatott gyanú ellene, sokkal a kényelmesebben és még számtalanszor együtt mulattak. De idők múltán egyszer történt, hogy mikor Rinaldo barát az asszonynak házába ment, s látta, hogy csak az asszony s egyik szolgálója van otthon, csinos és szemrevaló teremtés, elküldötte ezt a galambrúcba szerzetes társával, hogy addig is tanítgassa a leányzót a mi atyánkra, maga pedig az asszonnyal, ki kézen vezette kisded gyermekét, a szobába ment. Be is zárkóztak, ledőltek valamely heverőre, mely a szobában volt, s játszadozni kezdettek egymással. Sekképpen mulatták magokat, midőn történt, hogy a koma hazatért, és miközben senki nem vette észre, egyszerre csak ott volt a szobának ajtajában és kopogtatott, és szólította a feleségét. Madonna Agnesa ennek hallatára szólott. Végem van, itt a férjem. Most aztán bizonyosan kitalálja, miért is vagyunk mi oly nagy barátságban. Rinaldo barát levetette a csuháját meg a skapuláriát és csak ingújban volt. Ennek hallatára pedig szólott. Igazad van, ha ruhámban volnék, még csak segíthetnénk magunkon, de ha kinyitod az ajtót, és ő itten kap engemet, akkor nincs mentség. Az asszony hirtelen ötlet sugallatára szólott ekképpen, hát csak öltöz fel, és ha felöltözködtél, vedd karodra kereszt fiadat, és jól figyelj arra, mit mondok majd férjemnek, hogy aztán szavaidat szavaimhoz igazítsad. A többit pedig bízd rám. Férjem uram egyre csak kopogtatott, mire a felesége kiszólt, megyek már. És fölkelvén derűs arccal a szoba ajtajához ment, megnyitotta és szólott. Nézd csak, uracskám, Rinaldo barát, a komán képpen meglátogatott, s az Isten küldötte őt. Mivel, ha nem jött volna, ma bizony elvesztettük volna fiacskánkat. Tökkel ütött uram ennek hallatára egészen megháborodott és szólott. Hogy-hogy? Ó, uracskám, felelte az asszony. Épp az imént úgy elájult a gyerek, hogy azt hittem, már meghal, és elvesztettem a fejem, és azt sem tudtam, mihez fogjak. Ebben a pillanatban lépett be Rinaldo barát, a kománk, karjára vette a gyermeket és szólott. Komám asszony, ennek giliszták vannak a testében, melyek a szívéig másznak és bizony hamarosan megölhetik. De ne félj, mert én rájuk olvasok, és mind valamennyit elpusztítom, s minek előtte még innen távoznám, oly egészségben látod újra fiadat, mint soha annak előtte, mivel pedig szükség lett volna rád, hogy elmondj bizonyos imádságokat, a szolgáló pedig nem tudott rád akadni, Rinaldo házunknak legmagasabb helyén elmondatta azokat szerzetes testvérével, ő maga pedig velem ide jött a szobába. S mivel hogy eme szertartásnál a gyermekanyján kívül másnak nem szabad jelen lennie, bezárkóztunk itten, hogy senki meg ne zavarjon, s ő még most is karjaiban tartja a gyermeket, s azt hiszem, csak arra vár, hogy társa bevégezze a ma imádságokat. S bizonyára be is végezte már, mivel hogy a gyermek egészen magához tért. Fajankó uramató igen elvakította az apai szeretet, hogy mindent elhitt, s nem is gondolt arra, hogy a felsége megcsalja. Tehát nagyot sóhajtván szólott ekképpen, bemegyek és megnézem. Mondotta az asszony, ne gyere, elrontanád a dolgot. Várj csak, majd én megnézem, hogy bejöhetsz-e, és annak utána szólok. Rinaldo barát, ki mindent hallott, kényelmesen felöltözködött, a gyermeket pedig karjára vette, s mikor mindennel készen volt, kiszólt. Komasszony, nem a komám uram hangját hallottam odakint. Felelte Tökfilkó uram, de igen, uram, hát akkor gyere be, mondotta Rinaldo barát. Tökfilkó uram bement, Rinaldo barát pedig szólott hozzá ekképpen, itt a fiad, Isten kegyelméből lépségben, holott az imént azt hittem, hogy estére holtam fogod viszont látni. És állítas viasz képet a gyermek nagyságában Istennek dicsőségére Szent Ambrus urunk képe elé, kinek érdeméért Istene kegyelmet adta. A gyermek, atyának láttára odafutott hozzá, és kisgyermek módjára hújongott jött én. Akkor az apa karjába vette, mintha csak a sírból kapta volna vissza, könnyezvén csókolgatni kezdte, és hálálkodott komájának, hogy meggyógyította. Rinaldo baráttársa, ki nem egy, hanem legalábbis négy mi atyánkra tanította meg a ma leányzót, és fehér cérnából való erszényt ajándékozott neki, melyet valamely apácától kapott, s ezzel a leányt egészen lekenyerezte. Mikor meghallotta, hogy Tökfilkó uramot kiabál feleségének szobája előtt, Lábujhegyen olyan helyre ment, honnét mindent láthatott és hallhatott, ami végbe megy. Látván pedig, hogy a dolog jól ütött ki, lejött és a szobába lépvén szólott ekképpen, Rinaldo testvér, mind elmondtam a ma négy imádságot, melyeket reám bíztál. Felelte erre Rinaldo barát, testvérem, jól bírod szusszal, és helyesen cselekedtél. Én magam, míg nem a komám megérkezett, csak kettőt mondtam el, de az Úristen a te fáradalmat s az én fáradalmam fejében megadta nekünk a ma kegyelmet, hogy a gyermek meggyógyult. Tökkel ütött uram finom borokat és csemegéket hozatott, és megvendégelte komáját és annak társát, mire ezeknek csak ugyan mindennél nagyobb szükségük volt. Aztán kikísérte őket a házból, és Istennek ajánlotta. És késedelem nélkül elkészítette a viaszképmást, és felállította a többiek mellé Szent Ambrusnak, de nem a milánóinak, képmása előtt. Negyedik novella. Tofanó egy éjszaka kizárja a házból feleségét, ki is mivel semmi rimánkodás árán nem tud bejutni, úgy tesz, mintha a kútba vetné magát, de csak egy nagy követ dob bele. Tofanó kijön a házból és odaszalad, mire az asszony besurran a házba, kizárja az urát, és nagy nyelveléssel lepocskondiázza, amikor a király hallotta, hogy el is a novellája véget ért. Késedelem nélkül Lauretta felé fordult, sértésére adta a karatját, hogy mondja el novelláját. Ki is azon nyomban ekképpen fogott szóba, ó ámor, mely nagy a te hatalmad? Mennyi a tanácsod, mennyi az ötleted? Melyik filozófus, melyik művész tanúsított, vagy tanúsíthat annyi szemfülességet, annyi leleményességet, annyi ötletességet, amennyit te juttatsz a kellő pillanatban annak kinyomodban jár? Valóban mindenki másnak oktatása lomha a tiédhez képest, miként nyilván megtetszik az eleddig elmondott példázatokból. Melyeket is én most megtoldok egyel. Ez pedig valamely együgyű kis menyecskéről szól, kinek bizony, vélekedésem szerint, senki más ezt elméjébe nem adhatta, ha nem ámor. Élt tehát Arezzóban bizonyos Tofanó nevezetű gazdag ember, ki gyönyörű asszonyt kapott feleségül, kinek neve volt Monnak Hita, kire is hamarosan féltékenykedni kezdett, maga sem tudta, miért. Amint az asszony ezt észrevette, felháborodott és többször is megkérdezte, mi az oka féltékenységének, de mivel a férj mindig csak holmi bizonytalan és semmit mondó okokat tudott felhozni, az asszony elvégezte magában, hogy hát halljon bele az ura abba a nyavajába, melytől ok nélkül rettegett. És mikor észrevette, hogy egy, vélekedése szerint fölöttébb deréki fiú igen ráóhajtozott, nagy óvatosan kezdette véle összeszűrni a levet. Mikor már annyira megegyeztek egymással, hogy nem volt hátra egyéb, mint tettekkel valóra váltani szavaikat, az asszony gondolkodott, hogy hasonlatosképpen ennek is módját ejtse. És mivel tudta, hogy férjének egyebek közt megvan az a rossz tulajdonsága, hogy szereti az itókát, nem csupán dicsérni kezdte eme szokását, hanem nagy ravaszul maga ösztökélte erre. És ez már oly megrögzött szokása lett, hogy valahányszor szüksége volt rá, addig itatta, míg nem az egészen lerészegedett. És mikor első ízben tök részegen látta, lefektette az ágyába, maga pedig találkozott szerelmesével, s annak utána még sokszor nagy biztonságban találkozott vele. és férjének részegségében oigen elbizakodott, hogy nem csupán a maga házába merte bebocsátani kedvesét, hanem gyakorta az éjszaka javarészét annak házában töltötte, mely is nem volt messzire az övétől. És, míg az asszony szüntelenül folytatta e mesterkedését, történt, hogy nyomorult férjének szöget ütött fejébe, miképpen az asszony, holott ő biztatja az ivásra, maga soha nem iszik. Ennek miatt a gyanú támadt benne, hogy hát ha úgy van a dolog, amint csak ugyan volt, hogy tudnillik az asszony csak azért részegíti őt le, hogy, míg alszik, annál kényelmesebben tölthesse maga élvezetét. És bizonyságot akarván szerezni, hogy csak ugyanígy van-e, egy napon semmit nem ivott, este pedig tök részegnek tettette magát, s olyanokat beszélt és művelt, mint még soha. Az asszony elhitte neki, és abban a hiszemben, hogy fölösleges tovább vitatnia, nyomban lefektette. Ennek végeztével pedig, miként már jó néhányszor megcselekedte, elment hazulról, besurrant kedvesének házába, és éjfélig ottan mulatott. Mikor Tofanó észrevette, hogy az asszony nincs mellette, nyomban felkelt, lement a kapuhoz, bezárta és odaállt az ablakhoz, hogy lássa, mikor az asszony hazatér, és tudtára hagyja, hogy rájött a turpisságra, és ottan várakozott, míg nem az asszony hazatért. Ki is midőn hazatért és látta, hogy kizárták, igen megrökönyödött, és próbálgatni kezdte, vajon erőszakkal kinyithatná-e a kaput. Tofanó egy darabig csak nézte, nézte, annak utána pedig megszólalt. Asszony, hiába erőlködöl, mivel hogy e kapun ugyan nem jössz be. Menj csak, menj vissza oda, hol mostanáig voltál, és jegyezd meg, hogy ide ugyan be nem jössz, míg nem rokonaid és szomszédaid szeme láttára eme dolog miatt meg nem adom neked ama tisztességet, melyet megérdemeltél. Az asszony előbb Isten szerelmére kérlelni kezdte, hogy lágyuljon meg szíve, és nyissa ki a kaput, mivel ő nem onnét jön, ahonnét férje gondolja, hanem együtt virrasztott egyik szomszéd asszonyával, mivel hogy az éjszakák nagyon hosszúk, ő pedig nem tud oly sokat aludni, sem pedig otthon egyedül virrasztani. De rimánkodása mit sem használt, mivel ez a szamár elszánta magát, hogy a rezzóval amennyi lakosa megtudja kettejük szégyenét, holott mostan még senki nem tudta. Az asszony látván, hogy a könyörgés mit sem használ, fenyegetődzéshez folyamodott és szólott, ha nem nyitott ki, úgy csúffát eszlek, hogy arról koldulsz. Felelte erre Tofanó, ugyan mit tehetnél ellenem? Az asszony, kinek elméjét már megélesítette ámor a maga tanácsaival, ekképpen felelt. Minek előtte megérem azt a szégyent, melyet igaztalanul fejemre akarsz hozni, belevetem magamat ebbe a közeli kútba, s ha majd holtan lelnek ebben, mindenki szentül azt fogja hinni, hogy te dobtál bele részegségedben. Sekképpen, vagy menekülnöd kell, s minden vagyonodat itt hagynod, és földön futóvá lenned, vagy pedig fejedet veszik, mint gyilkosomnak, mint hogy valóban az leszel. Eme szavak cseppet sem indították meg Tofanó ostoba konokságát. Miért is az asszony folytatta? Hát jó, nem bírom elviselni e bosszantásodat. Bocsásson meg néked az Isten. A rokkámat itt hagyom, vitesd be. És ekképpen szólván, mivel az éjszaka olyan sötét volt, hogy két ember egymást nem láthatta meg az utcán, az asszony oda ment a kúthoz, felvett egy hatalmas követ, mely a kút kávájánál hevert, elsikoltotta magát, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, és beledobta a követ a kútba. A víz nagyot locsant, amint a kőbe leesett. Tofanó ennek hallatára szentül hitte, hogy az asszony a kútba vetette magát. Felkapta hát a vödröt meg a kötelet, tüstént kirohant a házból, és hogy kimentse, oda szaladt a kúthoz. Az asszony, ki megbújt a háznak kapuja mellett, amint férjét a kút mellé rohanni látta, nyomban besurrant a házba, belülről bezárta a kaput, aztán az ablakhoz állott és rákezdte. A bort akkor kell megvizezni, mikor issza az ember, nem később, éjszaka idején. Tofanó az asszony hangjának hallatára észrevette, hogy lóvá tették, visszatért hát a kapuhoz, de mivel nem tudott bemenni, kérlelni kezdte az asszonyt, hogy eresse be. Az asszony pedig eleddig csöndes beszédjét hangosra váltván és szinte rikoltozván, rákezdte, részeges disznó, Krisztusnak keresztjére mondom, ugyan nem jössz be ma éjszaka. Én bizony nem bírom tovább elviselni ezt a szokásodat. Meg kell mutatnom az egész világnak, micsoda ember vagy, s mikor mászkálsz haza éjjelente. Tofanó viszont dühében ugyancsak ordítozni kezdett, és szidalmazta az asszonyt. A szomszédok pedig a lárma hallatára felkeltek, s a férfiak és nők kinéztek az ablakokon, és kérdezgették, mi történt. Az asszony pedig sírván szólott, ez a gyalázatos ember, vagy részegen jön haza este, vagy a csapszékben hál, és aztán ének éjszakáján botorkál haza. Eleget tűrtem már, s mégsem használ, de tovább nem bírom, s azért szégyenítettem meg ekképpen, hogy kizártam a házból, hadd lássam, ha megjavul-e. A szamár Tofanó megkitálalta az esetet úgy, amint történt, és dühösen fenyegette az asszonyt. Mondotta akkor az asszony a szomszédoknak, hát látjátok, micsoda ember ez, mit mondanátok, ha én volnék künn az utcán, mint most ő, és ő volna benn a házban, mint most én. Istenemre, bizonyosra veszem, elhinnétek neki, hogy igazat mond. Ebből nyilván megismerhetitek az eszejárását. Azt mondja, hogy én tettem azt, amit bizonyosan ő maga. Azt hitte, hogy megijeszt, ha tudom is én, mit beledob a kútba. De váratta volna Isten, hogy ő maga ugrott volna bele, és ott fulladt volna, így legalább kellőképpen megvizezte volna a bort, melyből ugyan jócskám felöntött. A szomszédok, férfiak és nők egyaránt, valamennyien szidalmazni kezdték Tofanót, sőt hibáztatták, és le is pocskondiázták azért, mit felesége ellen szólott. És a lárma addig-addig szállott szomszédtól szomszédig, míg nem elért az asszonynak rokonaihoz. Kik is odajöttek, és halván az esetet az egyik szomszédtól meg a másiktól, megragadták Tofanót, és úgy elagyavúgyálták, hogy szinte csontja törött. Annak utána bementek a házba, összeszedték az asszonynak holmiát, s véle együtt visszatértek maguk házába, megfenyegetvén Tofanót, hogy még rosszabbul járhat. Tofanó pedig látván, hogy pórul járt, és féltékenysége bajba sodorta, mivel az asszonyt nagyon szerette, elküldötte közben nyáró néhány barátját, és nem nyugodott, míg nem az asszony megbékélt véle, és visszatért a házába, minek utána ígéretét vette, hogy többé nem féltékenykedik. Ezen felül pedig megengedte az asszonynak, hogy mindenben kedvét töltse, ám óvatosan, hogy ő semmit ne vegyen észre. S mint bolond paraszt, kikárán tanul, most már minden tűrcótlanul. És éljen a szerelem, és pusztuljon a gond és minden pereputja.